Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Kutasi Judit.
Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Kutasi Judit, már is folytatjuk a hétvégi menetrendet. Új anyagot hoztak létre a Miskolci Egyetemen, bioműanyaggal kevert kávézacból készített lámpabúrát, ékszereket és számos további anyag felhasználási lehetőségén dolgozik Borsodi Eszter és Tamás Kinga. Az Óbudai Egyetem anyagmérnöke Tamás Kinga elmondta, egyelőre a dizájn területén tervezik kibontakoztatni az új anyag lehetőségeit, de nem zárkóznak el más lehetőségek tesztelését. Sem. Tamás Kingával Németh László beszélgetett a reggeli monitorban.
Akkor egy kolléganővel kettőjükhöz köthető a felfedezés, és hogy egy kávézás közben indult az egész történet. Így volt?
Igen, ez így van teljes mértékben. Borsodi Eszter a társam, aki egyébként a hallgatóm volt a Miskolci Egyetemen, ugyanis én ott részmunkaidőben dolgozom, és műanyagipari mérnököket oktatok. Ezzel a témával gyakorlatilag több mint 10 éve foglalkozom, hogy hogyan lehetne megújuló nyersanyagokból hasznos termékeket előállítani, hiszen nagyon-nagyon sokan negatívan tekintenek ezekre az anyagokra. Ugye, hogyha belegondolunk, hogy a műanyag szemetek előfordulása nagyon nagy mennyiségben vesz minket körül, tehát ez egy égető probléma, én azt gondolom. Viszont elhivatott mérnöként nekem az a szemléletem, hogy nem az anyaggal van probléma, hanem a mi mentalitásunkkal. Tehát alapvetően tényleg hulladékkezeléssel több mint 10 éve foglalkozom. Most azt, hogy ez a kávézac töltőanyag ilyen népszerű lett, ez tényleg egy kávézás közben volt ez az észrevételem, hogy 1 óra alatt legalább 1 kiló kávézatot dobtak ki abban a kávézóban, ahol éppen ültünk Eszterrel. És arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha valami hasznosat hoznánk ki ebből az anyagból. Tehát ugye nagyon sokan ismerik, hogy például a virágföldekbe keverve, vagy esetleg szaktalanításra nagyon-nagyon hasznos anyag ez a kávézat, viszont műanyagipari töltőanyagként még nem vizsgálták. Vagy ha vizsgálták, akkor ezt ilyen gondolatszinten el is vetették, mert nem látták benne a potenciált.
És önök meglátták, és akkor hogy kell ezt az anyagot elképzelni? Tehát itt gondolom bizonyos kísérletek következtek, és akkor megvan a megfelelő arány, amivel megfelelő más anyagokhoz ezt hozzáadja, és valami utána létrejön.
Igen, ez így van. Tehát, ahogy említettem, az anyag ilyen értelemben nem új, hiszen ilyen keverékeket már állítottak elő más kutatók is. Vizsgálták a különböző tulajdonságaikat, gondolok itt a mechanikai tulajdonságokra. Viszont ami újszerű ebben az egész gondolatkörben, ez a 3D nyomtatásos technológia, ami egy laikus számára elég futurisztikusnak tűnik, ezt úgy kell elképzelni, mint hogyha egy papírnyomtató lenne, ami egy tintasugaras nyomtató és papírra nyomtat. Ez ugye 2 dimenzióban zajlik. Na most a 3D nyomtatás műanyagokkal ezt úgy tudnám legegyszerűbben elmondani, hogy nem 2 dimenzióban, hanem rétegről rétegre, mint hogyha egy fokrémből nyomnánk ki a fokrémet, a tubusból rétegeznénk egymásra, tehát a tér 3 irányában képesek vagyunk bonyolult formákat megörökíteni. És így van, tehát ez nem egy pár hónapos munka eredménye. Nagyon-nagyon sok munkánk volt abban, hogy különböző mennyiségben társítsuk a kávézacot az alappolimárra. Ugye ez egy degradábilis polimár, tehát ez nagyon népszerű mostanában, és nagyon-nagyon sok teszten vagyunk túl, ami alapján tökéletesítettük a keverékünket. Tehát, mintha egy masszát öntenénk formába, és ugye természetesen különböző paramétereken dolgozzuk fel ezt az anyagot. És ugye ezt a Miskolci Egyetemen valósítottuk meg, illetve a vizsgálatok zöme ott zajlott különböző termikus vagy mechanikai tulajdonságok ellenőrzésére. És az a lámpabúra legalább 1,5 éves munka eredménye, amit most a kezünkben tartottunk.
Lámpabúrát lehet belőle készíteni?
Hát például lámpabúrát, igen. Ugye, amikor mi ezt az ötletet beneveztük egy startup versenyre, akkor mi teljesen más irányban gondolkodtunk, tehát mi ebből eszközökkel szerettünk volna foglalkozni, illetve egyszerhasználatos műanyag eszközökkel. Viszont ez a 4 hónapos inkubátor program, ami a Startup Plastic Surgery volt 2020-ban, tehát a 4 hónapos program alatt nagyon sokat formálódott a szemléletünk, illetve az akkori szűkös lehetőségeink is befolyásolták, hogy mi lenne az a termék, amit mi elő tudnánk állítani. És itt jött képbe az én költözésem, illetve a művészi hajlamunk, szerencsére nagyon kreatív embernek tartjuk magunkat. És különböző designer termékek előállításában gondolkodtunk. Például a lámpabúra, de azóta készültek ékszerek, illetve különböző ruhák alkatrészeit is szeretnénk előállítani.
mondjuk, hogyha egy picit elrugaszkodunk itt a valóságtól, akkor mondjuk tudnak adott esetben mondjuk egy pisztolyt is készíteni hangtompítóval ebből az anyagból?
Ezt nem garantálnám, de egy makett erejéig mindenképpen.
Tehát makettet azt lehet.
Tehát makettet lehet. Az, hogy funkcionálisan mennyire használható, az nyilván nem. Tehát ez a technológiával nem valósítható meg, de van benne potenciál. Tehát ez a rétegzés eljárás, ez nagyon-nagyon-nagyon sok lehetőséget rejt magában.
Hogyha a szellemi alkotások joga oldaláról közelítjük meg, akkor ez minek számít? Szabadalomnak, ipari mintaoltalomnak kategóriába, vagy hová lehet besorolni, ha be lehet egyáltalán?
Hát nehéz kérdés, pont ezt a folyamatot indítottuk el pár hete, úgyhogy egyelőre még a mintaoltalom fázisában járunk, egyeztetünk a jogászt ismerősökkel, kollégákkal, és ahogy mondtam, nem csak ezekkel az anyagokkal foglalkozunk, tehát itt több szálon indult el a folyamat. Tehát egyelőre a mintaoltalom fázisában járunk, tehát ez nem egy rövid történet, és bízom benne, hogy egyébként lesz majd mód a jövőben, ha nem is a kávézatszal kapcsolatban, de más anyagokkal kapcsolatban szabadalomra.
Tervezik azt egyébként, hogy külföldre is kiviszik a termékeket, tehát hogy megjelennek vele a nemzetközi piacon?
Abszolút, igen, abszolút. Versenytársak egyébként lennének külföldön. Igazából mi az egyediséggel és a dizájnnal fogunk, úgy gondolom, hogy labdába rúgni, illetve megvetni a lábunkat. Tehát azért mondom, hogy ez az anyag nem teljesen új a piacon, viszont a technológia, amivel mi dolgozunk, az igen. És nem igazán gondolkodunk tömeggyártásban, tehát abszolút egyedi elképzelések alapján fogunk dolgozni, és talán ez lesz majd az a kuriózum, tehát ez lesz majd az egyedisége ennek a vállalkozásnak.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Újabb 5 helyszínen alakítottak ki területi innovációs platformot, ezzel már 13 régió kapcsolódott be a TIPEC rendszerébe. Ezek a platformok egy-egy térség szereplői számára biztosítják a tudás összegyűjtését és megosztását. A program 2009-ben indult, de a pandémiás időszak miatt a folytatás most 2021-re tolódott. A területi innovációs platformokról és a program részleteiről a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökhelyettes Sebők Katalin kérdezte Péller András.
Mi is a TIP-nek a célja, mit kell tudni erről a programról?
A területi innovációs platformokat 2019-ben hoztuk létre, és az idei évben 5 helyszínnel bővítettük őket. Így mindez idáig összesen 13 helyszínen alapultak területi innovációs platformok, 24 egyetem tudásbázisára építve. A területi innovációs platformok alapvetően azt célozzák, hogy helyi szinten segítsék az innovációs ökoszisztéma szereplőket abban, hogy több lehetőség jussanak, illetve hogy a rendelkezésre álló lehetőségeket megismerjék és jobban ki tudják használni. Ilyen módon a vállalati szinten versenyképesség növelés a cél, profit növekedés, régiókon és iparágakon átívelő együttműködések indítása, tudás kapacitásnak a megfelelőbb kihasználása, és mindez annak érdekében, hogy a szereplők több fejlesztést valósítsanak meg, amik utána a piacon gazdaságilag, társadalmilag hasznosulni tudnak.
Ugye ön is említette, hogy 2019 végén történt az első alapítási kör 8 platformnak a megalapításával, és hát jól sejtem, hogy nem tervezett volt az egyéves kimaradás. Tehát itt a 2020-at, ha én jól sejtem, akkor a Covid-járvány helyzet miatt kellett parkolópályára állítani.
Igen, a 2020 évben terveztük folytatni az alapítások körét, melyre az idei évben került sor az 5 alapító eseménnyel. Azonban azt látjuk, hogy a Covid-helyzettel is a megindult TIPEC-nek a működése a helyzet adottságaihoz illeszkedve ugyan, de folytatódott és elindult. Ennek keretében a mai napig egyébként most már a területi innovációs platformok 330 tag szervezettel rendelkeznek, és ebben a Covid időszakban is mintegy 130 eseményt valósítottak meg. Tudásmegosztás, szakmai együttműködések tudtak elindulni. Tehát annak ellenére, hogy az alapításokat az idejében tudtuk folytatni, maguk a tevékenységek zajlottak a már meglévő TIPEC-ben.
Kicsit beszéljünk arról, hogy milyen összetétel is van itt a hálózatban. Ha jól tudom, akkor a tagok jelentős része a KKV-szektorból kerül ki.
Igen, legnagyobb öröm tömünkre, valóban ez így van, de megtalálhatóak a tagok között nagyvállalatok, például az SAP, Bosch startupok, például SDR Technologies, Vanawork, szakmai szervezetek, például Magyar Térinformatikai Társaság, Magyarországi Precíziós Gazdálkodási Egyesület, vagy inkubátorok, mint a Startup Campus, illetve kutatóintézetek, mint az Agrártudományi Kutatóközpont. A tipeket eredetileg is így alapítottuk, hogy az ökoszisztéma számos szereplője és más-más területi szereplők tudjanak csatlakozni. Azt látjuk, hogy egy-egy fejlesztés során egyetemi kutatóintézeti vállalati együttműködésekkel, vagy akár vállalat-vállalati együttműködésekkel úgy tudnak megvalósulni a fejlesztések, hogy különböző területeken rendelkezésre álló tudás kerül felhasználásra a fejlesztésre. Ez például egy vállalatnál azért is rendkívül nagy előny, mert egy-egy fejlesztési résznek van erős eszközigénye, olyan szakember tudásigénye, amelyet a vállalatnak nem célszerű saját magának felépítenie, nem költséghatékony, hanem az adott fejlesztési részben ezt igénybe tudja venni máshonnan, akár egyetemtől, más vállalattól, vagy egy kutatóintézet.
Hogy így most erről mesél, itt egy a tudásnak a központosítása, összpontosulása tűnik nekem már, mint ilyen vezérelvnek ezek szerint.
Igen, igen, abszolút ez a célunk, és látunk is erre konkrét jó példákat, akár agrárterületen, gyógyszerkutatás, gyártástechnológia, termékfejlesztéseknél, hogy más tudásrészek szükségesek, sőt, most a KFI területen már elmondható, hogy nem csak egy-egy iparágra koncentrálódik egy-egy fejlesztés, hanem átível iparágakon. Példának mondanám azt, hogy informatikai része manapság mindenütt van egy-egy fejlesztésnek, és nyilván az ehhez szükséges szaktudásnak a kiépítése az sok-sok évekből áll, amit nem célszerű megtenni minden egyes fejlesztésnél, hanem az együttműködések körében ezt meg lehet tenni. Mindehhez egyébként nem csak tudást biztosítanak a területre innovációs platformok, hanem forrás lehetőségekről is széleskörű információt. A hivatal minden évben meghirdett kutatásfejlesztési innovációs pályázatokat, ahol források érhetőek el. Az idei évben például több mint 180 milliárd forint értékben tesszük meg ezt, de természetesen nem csak hazai források állnak rendelkezésre, hanem például a 21-27-es időszak uniós keretprogramjában a kutatásfejlesztési innováció tekintetében több mint 95 milliárd euró fog rendelkezésre állni. Ehhez is segítjük a vállalatokat, illetve az innovációs szereplőket, hogy hogyan tudnak jobban, könnyebben hozzáférni. Ez egy nemzetközi verseny természetesen, de ebben is tud segíteni a hivatalunk, hogy hogyan tudnak erre megfelelően felkészülni. Az a célunk, hogy minél több forrás érkezzen hazánkba.
Hogyan is lehet csatlakozni ehhez a hálózathoz? Mi ennek a menete, hogyha egy KKV esetleg, vagy egy vállalat úgy dönt, hogy szeretne részt venni ezeknek a platformoknak a munkájában, akkor milyen lehetőségei vannak erre?
A csatlakozás nagyon egyszerű. A honlapunkon megtalálható minden információ a területi innovációs platformokról, és az adott platformnál található információknál egy csatlakozási nyilatkozatot kell kitölteni és visszaküldeni, és ezt követően a tagság létrejön, és a tag minden akcióban, információban részesülni tud, illetve egy nagyon fontos még kiemelni, hogy a csatlakozás ingyenes, nincsen díja a tagságnak, tehát ezt minden szervezet meg tudja tenni ingyen.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Most pedig jöjjenek egy úgymond szolgálati közlemény részletei itt a hétvégi menetrendben. Egy hónapig szünetel a forgalom a Nyugatiban, most megtudhatjuk, hogy miért. A tegnapi naptól a nyugati pályaudvar tető felújítása mellett a vasúttársaság július 17-éig kiemelt karbantartásokat végez, emiatt a vasútállomások sem tudnak egy hónapig vonatokat fogadni. A vasúttársaság azt javasolja, hogy az utasok előzetesen tervezzék meg az útvonalakat és az átszállásokat. A megváltozott célállomások és átszállási helyek miatt akár negyed órával is megnövekedhet az utazás ideje. A változásokról a MÁV helyettes szóvivőjét, Váci Viktort kérdezte Somodi Evelin.
Milyen jellegű munkátokról lesz itt szó, milyen elterelő útszakaszokon tudnak majd az utasok közlekedni?
Július 17-éig az egész pályaudvaron előre tervezetten jelentős karbantartási munkákat végeznek el, amelyeket nem lehetne kivitelezni a vonatforgalom folyamatos fenntartása mellett, ám a vakáció időszakára időzítették, hogy minél kevesebb ingázó utazását, napi rutinját érintse. A karbantartás során javítják a felsővezetéki hálózatot és a vágány, váltókat cserélnek, megújul az utastájékoztatás, illetve megkezdődik az akadálymentesítés kiépítése. Továbbá a csarnokon belül és kívül magas építményi és közmű munkákat is elvégeznek. A karbantartás ideje alatt a nyugati pályaudvart teljesen lezárják, tehát onnan nem indulnak vonatok és nem is érkeznek oda vonatok, ezért jelentős menetrendi változások lépnek életbe a pályaudvart érintő vasútvonalakon.
Milyen forgalmi változások lesznek emiatt, illetve milyen módokon tudnak az utasok akkor közlekedni, hogyha a nyugatiban nem megoldható a felszállás?
A változások érintik azokat az utasokat, akik az esztergomi, a szobi, a veresegyházi, illetve a ceglédi vonalról érkeznének a nyugati pályaudvarra. Az esztergomi vonal vonatai Rákos rendezőről indulnak, és oda is érkeznek a nyugati pályaudvar helyett. Az S76-os jelzésű vonatok közlekedésében nincsen változás, tehát azok Piliscsaba, illetve Óbuda és Rákos között változatlan menetrend szerint közlekednek. Még az esztergomi járatok közül a reggeli sűrítő vonatok, amelyek Piliscsabáról a reggeli órákban indulnak, illetve két esti piliscsabai vonat, azok pedig Angyalföldről indulnak, és oda is érkeznek. A szobi vonalon sok utast érintő változás, hogy a szobi vonal és a ceglédi vonal elővárosi vonatait összekötik. Ez azt jelenti, hogy S57-es jelzéssel új vonatjárat indul, ami Vác, Rákospalota, Újpest, Rákosrendező, Zugló, Kőbánya, Kispest útvonalon monorik közlekedik. Lényegében a ceglédi vonal és a szobi vonal mindenhol megálló elővárosi vonatait kötik így össze ezzel a járattal, illetve a zónázó vonatokat is összekötik, ezek Z57-es jelzéssel fognak közlekedni, Szoptól egészen Ceglédig. Ezek is a fővárosban érintik Rákospalota, Újpestet, Zuglót, illetve Kőbánya, Kispestet.
És akkor a pályaudvarról pótlóbuszok szállítják át az utasokat, vagy hogy kell elképzelni ennek a kiküszöbölését?
A szobi vonalról, illetve a veresegyházi vonalról érkező utasoknak a fővároson belüli közlekedését segíti még, hogy a nyugati pályaudvar lezárása idején a nyugati pályaudvar és Rákospalota Újpest vasútállomások között fél óránként pótlóbuszok közlekednek. Ezek elsősorban a Budapest-Veresegyház-Vác vonali vonatok és a szobi vonali nemzetközi Eurocity járatok menetrendjéhez illeszkednek. A nyugati pályaudvarnál a busz végállomáson lehet felszállni rájuk, illetve a Rákospalota Újpest vasútállomásnál is a 121-es busz végállomásáról indulnak. Ezek az autóbuszok 30 percenként közlekednek reggeltől estig. A vasúton az északpesti régióba érkező utasoknak még fontos információ, hogy a Volánbusz elfogadja a vasúti bérleteket az általa üzemeltetett Budapest-Dorog-Esztergom, Budapest-Dunakeszi-Vác és Budapest-Veresegyház-Vác közötti járatokon is. A korlátozás ideje alatt a vonatok által érintett nagyobb budapesti állomásokról lehetőség van a BKK járataival is tovább utazni, azokon a vasúti bérleteket elfogadják. Így a ceglédi vonalról Kőbánya Kispesttől az M3-as metróval, Zugló megállóhelytől a Tököli úton közlekedő autóbuszjáratokkal, az Angyalföld vasútállomástól a 14-es villamossal vagy a 30-as buszcsaláddal, Rákospalota Újpest vasútállomásról pedig a 12-es, 14-es villamosokkal lehet tovább utazni a főváros belső részei felé.
Az utasok hol informálódhatnak majd aktuálisan az elkerülő útvonalakról?
A MÁV Inform Facebook oldalán, illetve a MÁV honlapján a mav.hu/nyugati aloldalon találnak részletes tájékoztatást az utasok.
Mi a helyzet a nagyobb útszakaszokkal, mint például a Nyíregyháza, Szeged útvonalakkal? Ezeket hogyan érinti majd a változás?
A Budapest Szegléd, Szolnok, Debrecen, Nyíregyháza, Záhony fővonalról az Intercity-k a nyugati pályaudvar helyett Zugló megállóhelyre érkeznek, és onnan is indulnak vissza. A távolsági sebes vonal vonatok a fővárosban Kőbánya-Kispestig közlekednek, és onnan indulnak a vidéki célállomásuk felé. A szegedi vonatok a nyugati pályaudvar lezárása idején Kőbánya-Kispesttől Budapest-Kelenföldre közlekednek, ott még Ferencváros állomáson is megállnak, és ugyancsak Szeged felé Budapest-Kelenföld a kiindulási állomásuk.
Most jönnek a Trend FM legfrissebb hírei, majd a Soul History következik itt a hétvégi menetrendben. Várom vissza Önöket a legfrissebb hírek után.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.